és életünk. Felnőtt katekézis Lépes Lóránt atyával.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! A hittanóránk témája még továbbra is a hegyi beszéd, Máté evangéliumának 6. fejezete, és ma a bőtről szeretnék szólni. Először is felolvasom az erre vonatkozó részt a 16-tól a 18. versig. Amikor bőtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák bőtölésük. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te, amikor bőtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy bőtölsz, hanem csak atyád, aki a rejtekben is ott van. Akkor atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Egyébként ezt az evangéliumi részt pont hambazó szerdán hallhatjuk a Szent Mise liturgiában. Bőt a mértékletesség erényének cselekedete. Tágabb értelemben minden erkölcsi meggondolásból fakadó önmegtagadás, főként az érzéki élvezetektől való tartózkodás. Szoros értelemben az önfenntartási ösztön megfékezése az evésben és hívásban. A bőt célja a lélek fölemelése és a testi vágyok megfékezésével és a bűnbánat kifejezése. Testünk miatt a természet törvénye is ajánlja, és minden vallás törvényei között szerepel a bőt. Az Ószövetségben a mózesi törvény csak az engesztelés napján írt elő kötelező bőtöt. A fogság után még 4 kötelező bőti nap jött ehhez. Ezek a Jeruzsálem ostroma kezdetének, elfoglalásának, a templom lerombolásának napja, és végül Gedalja meggyilkolásának napja. Jézus Krisztus 40 napos bőttel kezdte nyilvános működését. Óv a külsőséges bőttől, s a sátán elleni harc fegyveréül adja. Ezt olvassuk Máté evangéliumának 17. fejezetében. Ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és bőttel. Az egyház kezdettől fogva gyakorolta a bőtöt, mert elvitetett tőle a vőlegény. Régebben a megtartóztatás foka szerint 3 bőtöt ismertek. A szigorú bőtöt, enyhített bőtöt és a hústilalmat. 1966 óta az egyházi törvény csak a szigorú bőtöt és a hústól tiltó megtartóztatást ismeri. Magyarországi törvények a bőtről a következők, most régebbiket idézek, 1560-ban a nagyszombati egyházmegyetartományi zsinat ezt a határozatot hozta. Az anyaszentegyház bőtjeit mindenki tartsa meg. Ne részegeskedjenek, adjanak alamizsnát, jámbor tettekkel foglalkozzanak, egyszer egyenek napjában, déltájban. 1611-ben szintén a nagyszombati tartományi zsinat így rendelkezett. Mivel az anyaszentegyház fegyelmi kérdésekben tekintettel van a helyi egyházakra, tisztelettel kéri a zsinat a pápát, hogy a környező országokhoz hasonlóan a bőti törvény ne vonatkozzék a tejtermékekre és a tojásra. A Római Katolikus Egyház hatályos törvénye szerint a húsevéstől vagy a püspöki konferencia előírása szerint más eledeltől való tartózkodás az év minden péntekén kötelező, ha csak egyben nem esnek egy a fő ünnepek közé tartozó nappal. Hústilalmat és bőtöt kell tartani hambazó szerdán és nagypénteken. A hústilalom kötelezi azokat, akik 14. életévüket betöltötték. A bőt pedig az összes nagykorúakat kötelezi 60. életévük megkezdéséig. Lelkipásztoroknak és a szülőknek legyen azonban gondja arra, hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanítsák azokat is, akik fiatal koruk miatt még nem kötelesek a bőtre és a hústilalomra. A püspöki konferencia pontosabban is meghatározhatja a bőt és a hústilalom megtartását, továbbá egészében vagy részben helyettesítheti is a hústilalmat és a bőtöt a bűnbánat más formáival, főként a segítő szeretet cselekedeteivel és vallásos gyakorlatokkal. Most szeretnék szólni röviden a szentségi bőtről. Itt a szentáldozást megelőző bőtről van szó, melyben kizárólag az eukarisztia iránti tisztelet kifejezéseként tartózkodtak ételtől és italtól. Egyházi írók a 4. század óta szólnak a szentségi bőtről. 393-ban a hippói, 397-ben a karthágói zsinat törvénybe iktatta a szokást, az oltári szentséget csak bőtölő embereknek szolgáltassák ki. 646-ban a 7. toledói zsinat a hívőt kiközösítéssel, a papot pedig letétellel büntette, ha szentségi bőt nélkül áldozott valaki. A konstanci zsinat rendelkezése 1415-ben a következő: misézni nem szabad ebéd után, sem áldozni nem szabad szentségi bőt nélkül, kivéve a betegséget vagy más szükséghelyzetet. A szentségi bőt hagyományos formája étlen szomjan való bőtölés volt éjféltől a szentáldozásig, de tudnunk kell, hogy szentmisék ekkor csak a reggeli, illetve kora délelőtti órákban voltak. Szent XI. Pius pápa 1906-ban enyhített a betegek szentségi bőtjén. Ezt az utasítást adta ki. Az egy hónapja fekvő súlyos betegek, a gyógyulásuk hamarosan nem várható, a gyóntató okos tanácsára hetenként egyszer-kétszer megáldozhatnak, akkor is, ha előtte valami gyógyszert vagy folyadékot magukhoz vettek. 11. Pius pápa 1923-ban fölmentette a szentségi bőt alól azokat a papokat, akik késői órában vagy naponta többször miséztek. 1931-ben e fölmentést a beteg papok is megkapták. A második világháború alatt szinte az egész világon az ordináriusok, a hívők számára is enyhítették a szentségi böjtöt. XII. Pius pápa a Christus Dominus apostoli konstitúcióban enyhített az eukarisztikus böjtön. Az éjféllel kezdődő eukarisztikus böjt mindazok számára érvényben marad, akik nincsenek különleges helyzetben. Mind a papok, mind a hívők számára ezek után alapelv a természetes víz nem töri meg a szentségi böjtöt. Betegek gyógyszert és más alkoholos italt korlátozás nélkül fogyaszthatnak áldozás előtt. Ha délután 3 óra után vagy fárasztó lelkipásztori munka, illetve hosszú út megtétele után miséznek, a szentmise előtt 1 órával folyadékot magukhoz vehetnek. Hasonló körülmények között ezzel az engedéllyel a hívők is élhetnek. A helyi ordináriusok engedélyt adhatnak a délután 4 óra utáni szentmisére, de a papnak és a hívőknek a szentmise előtt 3 órával meg kellett kezdeniük az eukarisztikus böjtöt. Nem ehettek szilárd ételt és alkoholos italt, s 1 órával a szentmise előtt nem ihattak semmit, csak természetes vizet. Mivel a szentségi böjt halálos bűn terhe alatt volt kötelező, a pápa 1957-ben a Sacram Communionem motu proprioban tovább enyhítette az eukarisztikus böjtöt. Eltörölte az éjféllel kezdődő és általánossá tette a szent mise előtt 1, illetve 3 órás böjtöt. Kiterjesztette a szent misén kívüli áldozásra is, és lehetővé tette minden nap az esti szent mise engedélyezését. A hatályos rendelkezés szerint az áldozónak a szentáldozás előtt legalább 1 órán keresztül tartózkodnia kell minden ételtől és italtól, kivétel a víz és az orvosság. A pap, aki 2 vagy 3 misézik egy napon, a 2. és 3. szent mise előtt akkor is vehet magához valamit, ha közben nem telik el 1 óra. Az idősek, betegek és gondozóik akkor is megáldozhatnak, ha 1 órán belül valamit magukhoz vettek. Kedves testvéreim, megemlítem a telefonszámainkat. Itt az Észak-Komáromi stúdióban Magyarországról 00 400 21 35 7 72 72 72, Szlovákiából 0 35 7 72 72 72. A témánk a bőjt, tehát kérem, hogy csak is ezzel kapcsolatban szóljanak hozzá a hittanóránkhoz. Szigorú bőjt a bőjt egyik formája. Kezdetben a szigorú bőjt napjain egész nap nem ettek semmit, kenyéren és vízen bőtöltek, később délig nem étkeztek. A 18. századig napi egyszeri étkezés volt engedélyezve meghatározott formában, hús, tojás és tejtermék kizárásával. Ezután a szigorú bőjt fokozatosan enyhült, előbb az ételek fajtáját, majd az étkezés számát tekintve. Szigorú bőti nap volt hambazó szerda, minden nagybőti péntek, a kántor bőtök péntekje, karácsony, pünkösd és nagyboldogasszony vigíliája. 1966-tól csak hambazó szerdán és nagypénteken van szigorú bőjt. Tilos a hús, a nap folyamán egyszer szabad jól lakni, de megengedett két másik csökkentett mértékű étkezés. Az ital, ha csak nem étel jellegű, tehát például tej vagy leves, nem szegi meg a bőjtöt. Megtartása a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. évig kötelező. A fő étkezés áthelyezhető a megszokottól eltérő időpontra is. Fel vannak mentve a betegek, a terhes és szoptató anyák, s akik egy étkezés alkalmával csak keveset fogyaszthatnak. Továbbá a koldusok, a megerőltető munkát végzők, az utazók, s azok a szellemi dolgozók, akiket a szigorú bőjt akadályozna kötelességük teljesítésében. Az enyhített bőjt, a bőjtnek az a formája, mely a hús mellett tiltotta a kedvenc ételek fogyasztását, de minden mást engedélyezett. A 18. századig a tiltás a főtt ételekre is kiterjedt. Enyhített bőjtöt tartottak a szigorú bőjtbe nem tartozó péntekeken, nagyobb ünnepek, tehát Mária apostolok a védőszentjek napjának, vigíliáján, illetve magánfogadalomból évfordulók események emlékére. 1966 után az egyház az enyhített bőjt helyett is a szeretet és a jó cselekedetek nagyobb fokú gyakorlását ajánlja, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy ezek gyakorlásához is az étkezésben gyakorolt mértéktartás és önmegtagadás az egyik legjobb út. Thank you. amikor bőtölsz, kend meg fejedet, és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy bőtölsz, hanem csak atyád, aki a rejtekben is ott van. Kenet olajból vagy, zsírból, és benne oldódó vagy, eloszló illatszerekből készült keverék. A mindennapi életben hajra, bőrekenve, bedörzsölve frissítő, gyógyító, szépítő, regeneráló, konzerváló szer volt. Jézus korában elsősorban a testápolás része volt, másodlagosan pedig gyógyszer. Mivel az öröm és a jó közérzet feltételének számított, ezért gyász és bőt napjain tilos volt a kenet használata. Jézus ezzel ellentétes tanácsa, ahogyan hallottuk, te pedig ha bőtölsz, kend meg a fejedet, a bőtöt az ember belső világának, Isten előtti meghajlásává tette, megszabadította a külsőségektől. A megkenés, fürdés után az egész testet, egyébként a fejet, lábakat és a kezet illette. Fontos volt, hogy a kenettartó edényből a kenetet előbb a tenyérbe öntötték, nem közvetlenül a testre. Az ilyen megkenéshez vagy tiszta, vagy borral és fűszerekkel kevert olívaolajat használtak. Az udvariasság elemi követelménye volt a vendégnek lehetőséget adni arra, hogy ő maga vagy egy rabszolga megkenje a lábát. Mária Magdolna így kente meg Jézus lábát Tibériásban és a fejét a betániai vacsora közben. Jézus alott testét a Nikodémus által vásárolt mirha és áloé keverékével gyorsba göngyölve temették el. Így szoktak a zsidók temetni. Olvassuk János passiójában. Az asszonyok azonban, akik Galileából kísérték Jézust, és életének eseményei után távolabb állva tanúi voltak kereszthalálának, hazatérőben illatszereket és kenetet vettek, mint akik a szentet Isten fiának halott testét készülnek megkenni. Úgy tűnik, hogy van egy kedves hallgató a vonalban, tessék.
Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus. A bőjtel kapcsolatban szeretnék említeni valamit, hogy a bőjt tulajdonképpen önmegtagadás. Erre biztat minket az Úr Jézus is, amit olvasunk a Szentírásban, aki tanítványom akar lenni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Ez a követelés az önmegtagadás és a kereszt hordozás. De ezen kívül szükséges még az önlegyőzés minden területen, de nélkülözhetetlen a bűnbánat és a vezeklés szelleme is, mert ezek a gyakorlatok segítenek a keresztény tökéletesség elérésében. És fontos még az is, hogy ne csak kényszerből tegyük az önmegtagadásokat, már ami hivatalosan szükséges, ugye, szentáldozás előtt, vagy a nagybőjtben, meghatározott időkben, hanem amikor ezeken kívül is teszünk önmegtagadást, legyőzzük magunkat valamiben, hogy amit nem szeretünk, azt mégis megesszük, vagy pedig lemondunk olyan ennivalókról, vagy italokról, amiket szívesen meginnánk, pláne forró hőségben. És a lényeg az, hogy a nem kötelező bőjtöket, de a kötelezőket is Isten iránti szeretetből végezzük. Ne kényszerből, ne úgy, hogy ezt most ránk parancsolták, és ezért tesszük, hanem mert szeretjük a jó Istent, és ezzel is hálát adok neki azért a rengeteg jóért, amit egész életünkben szünet nélkül ránk áradt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, köszönjük szépen a kedves hallgatónk értékes hozzászólását. Valóban, hogyha megengedett dolgokról is lemondunk, ezáltal erősödik a szabad akaratunk, könnyebben ellen tudunk állni különböző kísértéseknek. A megkenés a gyógyítás egyik eszköze. alapja, hogy a bőrön át sokkal könnyebben és gyorsabban szívódik föl minden gyógyszer, mint a gyomorból, illetve belegből. Ugyanakkor a megkenés jelképes cselekedet is lehet. Az ókori és a szentírási szimbolikában gazdag jelentése van. Az olaj a túláradó bőség és az öröm jelképe. Például a 23. Zsoltárban imádkozzuk: számomra asztal terítettél, ellenségeimnek szeme láttára, fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted. A megkenés továbbá megtisztít. Fürdő, ismerjük ugye a fürdő előtt és utáni megkenést, továbbá rugalmassá tesz. Régen az atléták és birkózók megkenésére gondolhatunk. A megkenés továbbá a gyógyulás jele, mert enyhíti a zúzódások és a sebek fájdalmát, de ezt ugye ismerjük az irgalma szamaritánusról szóló példabeszédben, ezt olvassuk: oda ment hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az ember pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba is ápolta. És végül a megkenés széppé, egészségessé és erősé is tesz. Tehát ebből látjuk, hogy a megkenésnek van több jelentősége, és ugyanakkor sok mindent jelképez is. Megköszönöm a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt fél órában velem voltak. Témánk a bőt volt és a kenettel való megkenés. Ugye Máté evangéliumából indultunk ki, a hegyi beszédből. A kedves testvéreknek áldott szép napot kívánok. Búcsúzik önöktől Lépes Loránd atya, és Észak-Komáromból a technikától pedig Csepregi Laci. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Loránd atyával.